Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el. Az ászlónkra tűzünk egy gondolatot, akkor ezt hitelesen és következetesen kell képviselni. Éveken át. Tehát ez nem megy az, hogy ma ez a purpose-ünk, holnap az a purpose-ünk. Én azt gondolom, hogy a telekommunikációs szektornak, és egyébként minden szektornak önazonosnak kell lenni ebben. Tehát nem tűzhetünk purpose-ként ki olyat az ászlónkra, ennek nem fogunk tudni megfelelni, és semmi közünk hozzá. Az biztos, hogy nekünk a kommunikáció, vagy a technológiai szektor, ez egy picit tágabban értelmezve a technológiai szektor, által kínálókkal kapcsolatos purpose-t célszerű kitűznünk. Hogyha ezt megtaláljuk, és ennek megfelelően tudunk hosszú távon működni, és amikor terméket fejlesztünk, ezt vesszük figyelembe, amikor hálózatot fejlesztünk, új technológiákat vezetünk figyelembe, akkor megkeressük a kapcsolódásokat, akkor ez előbb-utóbb átélhető lesz, és érthető lesz az emberek számára. Ha ezt nem csináljuk meg, akkor ez tényleg egy buzzword marad, vagy inkább azt mondom, hogy egy lufi.
Sziasztok, ez itt a Reklámszünet, a 24.hu kommunikáció és reklámipari beszélgető megmondó műsora. A mai vendégem Dolezsai Gergely, a viszonylag fiatal márka, a Jettel márka és marketing kommunikációs igazgatója. Szia, Gergő.
Szia, Péter, szeretettel köszöntök benneteket.
Kezdjük azzal, amihez hasonlót szoktam mindig kérdezni itt az elején. Mit is jelent a te pontos pozíciód, és miért pont ez lett a neve? Ugye az utóbbi időben megfigyeltem ezt a trendet, hogy régebben az ilyesmi munkakörben levő embereket úgy hívták, hogy marketing igazgató, és akkor ez elkezdett így bonyolódni, és mindenféle dolog belekerül. Mennyiben csinálsz? Te is voltál marketing igazgató szerintem régen máshol, szóval mennyivel csinálsz most mást és többet?
Ez nagyon érdekes, mert a telekommunikációs szektorban, sőt, bizonyos bankoknál is, és a marketing az nem a marketing kommunikációt jelenti, hanem inkább a termékfejlesztést. Tehát ilyen értelemben az, hogy én márka és marketing kommunikációs igazgató vagyok, ez megkülönböztet engem azoktól, a kollégáimtól, akik tarifa terveket munkálnak ki, vagy értékesítésért felelnek. Tehát ilyen értelemben a marketing és a marketing kommunikáció különbsége az itt jelentőséget kap.
Ez azt jelenti akkor, hogy te inkább stratégiában gondolkodol, és a márka jövőjével foglalkozol, jól értem?
A márka jövőjével, a márka elméletével és a márka gyakorlatával. Ez gyakorlatilag, csak hogy mondjuk így a területekre lebontsuk, ide tartozik az ATL kommunikáció, BTL kommunikáció, tehát ez a klasszikus értelemben vett kommunikáció, közösségi média, a boltokhoz kapcsolódó kommunikáció, tehát ilyen trade marketing, retail marketing jelenlegi dolgok, és médiavásárlás. Tehát kb. Ezek az egységek, amikről beszélünk az én esetemben.
Pont egy olyan időszakban, időszakban a te általad képviselt márka életében, ami hát nagyon ritkán fordul elő márkák történetében, hogy névváltásba kezdetek, ráadásul ugye az egyik legnagyobb piaci költőként kell, nyilván nagyon nagyszabású kampányba belefognotok. És ez az egész névváltás, ez egy, hát hogy mondjam, többféle szempontból is problémás, vagy érdekes időszakban történt így a hazai piacon. Az egyik része az ugye kiszámítható volt, mert az, hogy itt egy választás előtt vagyunk, és ennek megfelelő politikai szituáció van, az kiszámítható volt, de közben lett egy háború is. Azt látjuk, hogy azért vannak olyan hirdetők, akik egyszer abba hagyták, vagy csökkentették a kommunikáció intenzitását ebben az időszakban, és nyilván majd reményeink szerint később meg visszatérnek ez. Na most ti, én azt gondolom, hogy ezt nem tudjátok megcsinálni ebben a helyzetben, szóval hogyan érintett ezt titeket, és hogyan reagáltatok erre a dologra? Föl tudnád így pontosan idézni, hogy mi történt, amikor ez így kiderült, hogy ilyen durvává kezd válni a helyzet?
Igen, szóval azt látni kell, hogy egy ilyen márkaváltás az nem egyik napról a másikra történik. Én 2019 őszén csatlakoztam a céghez, akkor már lehetett tudni, hogy ez jönni fog, akkor még a pontos dátumát nem tűzte ki a PPF csoport, tudjátok, a tulajdonosa a magyarországi lány, és ezen kívül a szerb, bolgár cégeknek. Tehát azt tudtuk, hogy szeretne a brand egy ilyet csinálni, nem szeretné hosszú távon a Telenor nevet licenszelni. Ugye ez egy gazdasági döntés, vagy fizetsz, és akkor sose lesz a tiéd, de kapsz valami fajta csomagot, amit használhatsz, vagy létrehozod a sajátodat, gyakorlatilag fehér lappal indulva. A PPF csoport emellett döntött. Ami izgalmas ebben az egészben, hogy ez nem csak Magyarországon történik meg, hanem egyszerre több országban, ugye Bulgáriát és Szerbiát érdemes említeni, akkor tudtuk, hogy idén lesz választás, azt is tudtuk, hogy idén tavasszal lesz választás, egyébként azt nem tudtuk, hogy ez áprilisnak a legelején lesz. ugye
mondjuk más ugye ez nagyjából azért sejthető volt, tehát igazából ugye a jogszabály az egy tágperiódust tesz lehetővé viszonylag, de azért lehet tudni, hogy a hagyomány az az, hogy nagyjából ide szokott esni.
Igen, azt nem tudtuk, hogy az húsvét előtt vagy húsvét után lesz. Azt nem mondtuk, hogy a nyári szünetig várna a dolog, de azt nem tudtuk, hogy a tavaszon belül mikor lesz. Tehát amikor mi a március 1-jét a márkaváltásra kitűztük, akkor még nem történt meg ennek a pontos kihirdetése. Egyedül tudtunk, hogy Magyarország mellett Szerbiában is lesznek választások, annak a pontos időpontjának ismerete se volt akkor még elérhető. Tehát két ország volt érintett, Bulgáriában nincs választás ebben az időszakban, tehát ilyen szempontból ez egy másik piac. A magyar sajátosság az az, hogy itt gyakorlatilag a választási vagy politikai kommunikáció az tart évek óta. Tehát azért, mert nekünk április 3-án van választásunk, akkor vannak a választások Magyarországon, ez nem azt jelenti, hogy ehhez szorosan kapcsolódóan mondjuk nagyon nagy mértékben megnőne a kommunikációban a politikai jellegű hirdetéseknek az aránya, mert eddig is nagyon magas volt. Szerbiában más a helyzet, ott van egy április 3-ai választás, és előtte egy-két hónappal van ennek egy felfokozottabb vagy tapinthatóbb jelenléte, előtte gyakorlatilag nem volt ilyen kontextus. Március 1-e a márkaváltás időpontja, tehát ilyen szempontból azért volt izgalmas, mert szerettük volna azt elkerülni, hogy a mi üzenetünk, és még egyszer mondom, ez egy váltásra vonatkozó üzenet, semmiképpen se keveredik össze bármifajta politikai jellegű mondással. Tehát mondjuk azt, hogy kormányváltással. Semmifajta ilyen célunk nem volt, sőt, kifejezetten az volt a feladatunk, hogy ezt elkerüljük. Semmifajta áthallást, semmilyen irányban nem akartunk. Amit lehet csinálni, az üzenetek megfogalmazásánál, ugye mindenfajta szóra, mindenfajta kifejezésre nagyon kellett ügyelnünk, illetve a felületek választásánál is, amennyire csak lehet, próbáltunk távol kerülni politikai célú üzenetektől.
Ez megoldható egyébként?
Mondok egy példát. Óriás plakátot nem használunk egyáltalán, mert az óriás plakátoknál nem tudjuk azt biztosítani, hogy leváljunk a politikai jellegű üzenetekről. Épülethálókat választottunk. Épülethálóknál azt tudjuk befolyásolni, hogy milyen kontextusban vagyunk. Nem választottunk olyan épülethálót, ami például a sarkon van, és a sarok másik oldalán nem tudjuk, hogy mi fog kikerülni. Lehet, hogy egy mobil készülékgyártó lesz, lehet, hogy egy politikai életés, tehát ilyen felületeket is lehúztunk a listáról. Tehát amikor véglegesítettük a felületeinket, akkor mondjuk azt, hogy semleges közeget kerestünk. A tévéreklám az nem annyira macerás, mert a tévében ugye a politikai hirdetések külön blogban vannak, és akkor marad az online tér. Az online térnél ezt nem lehetett megúszni. Tehát egy YouTube prerollban vagy egy banner hirdetésben sajnos elkerülhetetlen, hogy ezek egymás mellett jelenjenek meg.
Mondtad azt, hogy három országban együtt zajlott ez a márkaváltásnak az időzítése, de ezek nem közös kampányok voltak, ugye? Azt jól értem. Tehát, hogy itt ezek közösebb volt, és összehangoltak is voltak?
Igen, tehát egy napon történt minden lépés összehangoltan, ez szándékosan így történt. Tehát úgy ért, hogy nem csak a médiakampány indulása, hanem a házon belül a munkatársainknak van történő bejelentés is. Ez január 26-án volt ennek a napja, amikor a PPF telekommunikációs részegének az első számú vezetője, Marek Szlacsik ellátogatott egyébként Budapestre, de ez valójában Török Bálint volt, bocsánat, ugye, ahol a székházunk van. Azért látogatott el hozzánk, mert hogy az összes többi országban innen streameltük ennek a bejelentésnek a velejét, vagy az inkább úgy mondanám, hogy az elejét, és azt követően minden ország helyi CEO-ja, helyi megszólalói folytatták ugye a helyi üzeneteknek az átadását. Tehát, hogy egy időpillanatban történt a belső bejelentés, azt követő napon egy órában történt a sajtó tájékoztató, tehát a sajtónak a bevonása, és aztán az azt követő napokban pedig indult a média kampány azonos tartalommal. Tehát úgy értsd, hogy tökéletesen ugyanazok a spotok mentek, nyilván nyelvi mutációkkal. Ez egy animációs film volt, nem tudom, mennyire tudod felidézni, tehát szavak jelentek meg benne, nyilván a szavak Magyarországon magyar szavak voltak, magyarul kiírva, Szerbiában szerb szavak, Bulgáriában bolgár szavak, és Bulgáriában bolgár szavak cirill betűvel, tehát ott még az volt a különlegesség. Aztán tudjátok, hogy Szerbiában ugye a cirill betű is használatos, meg a latin is. A kommunikációban egyébként a latin betűket használja a jettel, Bulgáriában meg kizárólag a cirillt.
És ez meg is marad? Tehát, hogy itt összetartó üzenetek fognak menni a különböző piacon, vagy mennek még most is, vagy pedig van egy pont, amikortól kezdve lokális irányokba indul el a kommunikáció?
Igen, ma még ugyanazt csináljuk, de ez mondjuk a mai napra érvényes, vagy a holnapira. A márka fejlesztés, tehát egyáltalán a márka identitásnak a kialakítása, az közösen történt. Ezt egy londoni ügynökséggel csináltuk, nekik az a nevük, hogy Someone. Tehát az a fajta keretrendszer, amiben dolgozunk, a logótól, a betűtípuson át, a arculati kézikönyvig, ez minden országban pontosan olyan-olyan formában vonatkozik. Azt hiszem, ebben nincs túl nagy meglepetés. A bevezető kampány, ezt mi egyébként ilyen úgynevezett announcement kampánynak hívtuk, tehát ez a februári időszak, aminek egyetlen egy mondata volt, hogy a Telenor márciustól jött el, tehát ezt a kampányt, ha fel tudod idézni. Ez a kampány egy londoni ügynökség által került megvalósításra. Ahogy említettem, tökéletesen ugyanolyan ritmusban, ugyanolyan formátumban az egyes országokban. Mondjuk nagyon érdekes, hogy a szerbek és a bolgárok ugye teljesen más spot hosszokhoz vannak szokva, tehát ott egy 22 másodperces spot, az teljesen normális. Mi azért inkább ilyen kerekszámokra vagyunk berendezkedve, tehát hogyha egy mondat kicsit hosszabb, akkor megtolják a spotot. Egyébként kampány
közben... Tehát akkor a 30 másodperces spotokkal...
Mi egyébként 20-ast választottunk, de az is ilyen értemben egy kerekszám, tehát erre a rövid üzenetre ez volt a általunk választott szerintünk legjobban működő formátum. Ami nagyon érdekes, hogy nekik borzasztó szabadságuk van abban, hogy mikor adják le, és ahhoz képest mikor kerül adásba. Egyébként nagyon rugalmas és nagyon profi volt a magyar tévés csapat, vagy a sales house-ok is, meg az ügynökség is. Tehát az átlagos leadási időknél tudtunk sokkal rugalmasabb dolgokban megállapodni. A szerbeknél az is simán megy, hogy egyik hétről a másikra növeljük, vagy csökkentjük a GRP-t attól függően, hogy hogy állnak az üzleti számaink, azért nálunk tudod, hogy jóval nagyobb igénye van az előre tervezésnek. Tehát ez elindult, ez a februári kampány március 1-ig futott, és március 1-én elindítottuk azt a kampányunkat, ami már arról szól, hogy a jettel mit képvisel, ugye ezt ha egy szóban akarjuk elmesélni, ez a bizonyos egyensúly, balance, ugye angolul ezt így neveztük, és erre készítettünk egy reklámfilmet, ami... Bocsánat, kivettem egy kampányszakaszt. Tehát...
Idézzük akkor most föl együtt ezt a kampányszakaszt.
Igen. Tehát amikor február 1-én elindult ugye ez a announcement kampány, annak egyetlen egy gondolata volt, következetesen ezt meséltük el, hogy a Telenorból márciustól jettel lesz. Március 1-ét követően bevezettünk egy szintén animációs kampány, szintén közöset, szintén egy londoni ügynökség keze munkáját, ami elkezdte elmesélni, hogy mit jelent ez a márka, és mit jelent az a fogalom, hogy balance. Ez egy animált film volt, itt a képi világ az tökéletes ugyanaz, a narrációban volt különbség, az egyes országoknak ilyen márka hangot választottunk, ugye ez a mi esetünkben Pálmai Annát jelenti, és ezt a filmet már az ő hangjával, az ő tolmácsolásával
hallottuk. De a mondani való az volt.
Az, amit kellett finom hangolni, hogy a magyar mondatok hosszához az animációt picit hozzá kellett igazítani, de a teljes hossz az mindenhol 45 másodpercre érkezett meg. Ez történt március 1-től március 15-ig, és 16-ával, tehát az ünnep után szerdán indítottuk el azt a kampányt, ami most talán mondhatom, hogy látható. Ez pedig arról szól, hogy ebben már élő szereplőink vannak, tehát az animációs szakaszról élő szereplőre váltottunk, hogy ezt az egyensúly gondolatát tovább visszük. Ezt egyébként egy szerb produkciós ház gondozásában Isztambulban forgattuk, tehát hogy látszódjon, hogy mennyire mondjuk nemzetközi volt ez az egész munka.
Oké, kitalálja valaki azt Londonban, Budapesten, Belgrádban, Szófiában, hogy az egyensúlyról fogunk beszélni, márkát váltunk, szuper. Ehhez képest mindezen országok közelébe kitör egy háború, ami mindenről, csak nem az egyensúlyról szól. Mit lehet ezzel kezdeni egy ilyen nagyságrendű és eltervezettségű kampánynak a közepén?
Azon a ponton voltunk már, hogy zajlott a márkaváltás, amikor a háborúról megérkeztek az első hírek. És mi úgy döntöttünk, hogy végigmegyünk azon az úton, amit elterveztünk. Tehát a márkaváltás szempontjából a média terveinken, üzeneteinken nem változtattunk.
El tudod azt képzelni, hogyha az időzítés más lett volna, és mondjuk két nappal korábban történik, tudom, hogy ez egy hipotetikus dolog, akkor leáll ez a folyamat? Tehát van ez olyan, lehet ez olyan hatással?
Hallok olyan márkákról, akik mondjuk promóciós aktivitást visszafognak, pontosan azért, mert úgy érzik, hogy ebben a kontextusban, ebben az időszakban nem elegáns arról beszél, hogy mit adnak éppen kedvező bárponton. Mi azért ennél egy magasabb...
Ez egy nagyobb léptékű dolog lényegében.
...csináltunk, ahogy említettem, összehangoltan az egyes országokban, és azt a döntést hoztuk, hogy megyünk tovább azon az úton, amit elterveztünk. Az biztos, hogy nem kedvez a márkaváltásnak. Amikor először beszélgettünk erről, és mondtam, hogy a mi logónknak vagy márkánknak a színe az a lime és a kék, és mondjuk azt, hogy a lime az valahol a sárga és a zöld között van, a kék az meg kék, mi esetünkben tengerészkék. Akkor mondtam példákat, hogy igen, kb. Ezt a sárga-kék együttállást az IKEA, Lidl már behozta. Akkor meg se fordult a fejembe, hogy egyébként az ukrán zászló is ugyanebből a két színből áll. Most hangsúlyozom, hogy mi nem sárgák is kékek vagyunk, hanem lájmok is kékek.
De lehet úgy érezni.
Igen. Erre nem, tehát nem lehetett felkészülni, most így fogalmaznék, és azt is gondolom, hogy nem is célszerű erre azonnal rá repülni, vagy erre reagálni. Úgyhogy mi tartottuk azt, amit elterveztünk, és megyünk végig azon az úton.
Hogy kezd elképzelni, hogy ilyenkor erről zajlik valami egyeztetés? Tehát a különböző országok ezért fel a te azonos szinten levő kollégáiddal elkezdtek vadul videótelefonálni és megvitatni azt, hogy milyen lehetőségek vannak, vagy mi itt ilyenkor az operációs központ, szóval, hogy történik ez a gyakorlatban?
Igen, ez fontos, hogy az egész projekt úgy zajlott, hogy mind a három ország érintett ország marketing kommunikációs vezetői, illetve a PPF csoport vezetői közösen alkottunk egy ilyen munkacsoportot. Tehát volt a márkaváltásért felelős ilyen csoport. Említettem az egyes országoknak is voltak képviselői, illetve az egyes szakterületeknek. Most szakterületet ért, hogy volt benne, aki a bolti átalakításokért felelt, volt, aki a kutatási lábért, egyébként a kutatási lábot is egy magyar kolléganő vitte, Kassai Móni, volt a digitális átállás, tehát mobil applikáció, honlap, egyebek, ő ezt is magyar munkatársnőm, Varga Hering Zsuzsi vitte, és volt ezen kívül egy csomó minden más, PR, internal engagement, amit meg vagy bolgár, vagy szerb munkatársak vittek. Tehát volt egy ilyen nagyobb szakmai kör, és volt egy ilyen úgynevezett core team, talán ezt így szabad használni ezt a kifejezést, akik a valódi döntésekért feleltek, az egyes országok CEO-iból, CCO-iból, tehát Chief Commercial Officer-iből delegált csapat. Ezek az értekezletek, vagy ezek a meetingek döntöttek arról, hogy merre megyünk, mik azok a mérföldkövek, amiket tartani akarunk. Az ukrán helyzet önmagában nem volt egy olyan, azt gondolom, az ukrán helyzet természetesen egy nagyon fontos dolog, és sokat beszéltünk róla, viszont az is azért elég hamar nyilvánvalóvá vált, hogy mi megyünk tovább.
Meddig tart egy ilyen márkaváltás? Ezt meg lehet mondani? Ugye azt gondolnánk, hogy ez részben egy pontszerű dolog, mostantól nem így hívnak munkát, hanem úgy hívnak. De nyilván egy ekkora szervezetnél azért ez nem így megy. Tehát az utolsó névjegykártyáig, nyakkendőtűig, boltbelsőig és számla feliratig, ha még vannak egyáltalán, és azért gondolom vannak kiprintelt számlák, mindent le kell cserélni. Mi az időhorizontja? Mi van kitűzve, és ezt hogy tartjátok?
Igen, szóval van egy ilyen teljes titkos szakasza, amíg gyakorlatilag a néhány tucat emberen kívül senki nem tudhatja, hogy mi lesz ez a márkanév. Egyébként mik lesznek azok a kereskedelmi ajánlatok, amik a márkaváltást követően kijönnek. Ezek nagyon bizalmas információk, mindenkinek ilyen NDA-t kellett aláírni. Az ügynökségi oldalon is kifejezetten kértük, hogy üljenek át másik terembe azok, akik a márkaváltással foglalkoznak. Tehát van ez a titkolózós időszak. Ezt oldottuk föl abban a pillanatban, amikor a munkatársainknak bejelentettük. Hát el tudod képzelni, hogy Magyarországon 1000 ember, összesen a három országban több ezer ember tudott róla.
Onnantól az nem titok.
Onnantól kezdve azért az már nem.
Őnekik akkor nem is kell ilyenkor aláírni semmit, hanem ők ezt...
Ennek a körnek már nem. Tehát aki ezen a tájékoztatón megkapta, nem életszerű, hogy 1000 embert nyilatkoztatsz erről. Meg egyébként ez egy lehetőség is arra, hogy az 1000 ember elkezdjen erről beszélni, posztolni, tehát ez viszi a hírét a márkaváltásnak. Tehát az első szakasz a titkolózás, a második az, hogy az átmenet, hogy ez volt, az lesz, és a harmadik szakasz az, amikor már kizárólag az új brandről beszélünk. Ugye ez kommunikáció van a szakaszok. Mondjuk egy online átállás, az megtörténik egyik pillanatról a másikra. Lehet, hogy valójában nem egy pillanat alatt, de tényleg nagyon-nagyon rövid időablakon belül. Tehát amikor letöltöd a különböző store-ból az applikációt, akkor tegnap még Telenoros volt, ma Jetteles lesz, rámész eddig a Telenor.hu-ra mentél, most már Jettel.hu-ra mész, ez pikpak. Természetesen, aki ezzel foglalkozik, nem így érte meg, mert rengeteg munkájuk van benned, de azért a fogyasztói oldalról ez egy tényleg egy éles váltás. Egy bolt hálózat átalakítása, és mondjuk 140 boltról beszélünk Magyarországon, az nem megy egyik éjszakáról a másikra, ez egy durván egy hónapos időablak. Tehát úgy képzeld el, hogy február közepén megcsináltuk az elsőt, és valamikor most március közepén csináljuk meg az utolsókat.
Akkor ezzel most végeztek.
Gyakorlatilag most végzünk azzal, hogy a kötelező köröket megfutottuk, lecsavaroztuk a Trilliumnak nevezzük mi ezt a propellert, ami ugye a Telenornak volt az emblémája, és felcsavarozzuk helyette a Jettel logót, az összes matricát, ahogy te is mondod, lekaparjuk, az egyenruhát, vagy a munkaruhát lecseréljük a munkatársaknak, és amit el tudsz képzelni. Tehát az ATM-eken, ahol be tudod fizetni a kártya egyenlegedet, ott is le kell cserélni egy logót, és az összes ilyen úgynevezett touchpointra el kell menni. Sőt, a harmadik feleknél, tehát benzinkutakon, hipermarketekben értékesített termékeket is ugye meg kell oldani, hogy már az új márka alatt kerüljenek ki. Tehát ez egy elképesztően komplex logisztikai feladat, de még mindig nem mondhatjuk azt, hogy ha ezeket mind-mind elvégeztük, kész van a márkaváltás. Mert hogy azt is el kell érnünk, hogy az új márka ismertsége, és most beszélhetünk arról, hogy ez egy segített ismertség, spontán ismertség, kedveltség, elég sok paraméterre lehet ezt leírni, elkezdje megközelíteni azt a pontot, ahol a Telenornál jártunk. Ha belegondolsz most ebben az időszakban, és vannak friss kutatási számaim, azt látom egyébként, hogy a támogatott ismertség felülmúlja azt, amit erre az időszakra becsültünk, most pont egy picit alul, de hogy most a támogatott ismertség az azt jelenti, hogy ugye elmondjuk, hogy ismered-e ezt és azt és azt, azért az 99 és 100% volt mindegyik mobil szolgáltatónál. Nekünk ez a szám még nem a 99 és 100%-on van, ennyit talán elárulhatok. Az, hogy sorolj föl és spontán mobil szolgáltatókat, vagy telekommunikációs szolgáltatókat, abban a számban ez nyilván mindig egy lényegesen alacsonyabb szám. Abban a számban most még nagyon-nagyon messze vagyunk attól, egy-másfél hónap után, ahol a Telenorra jártunk. Tehát ha azt kérdezed, hogy én mikor mondanám azt, hogy befejeztük, vagy lezártuk ezt az egész folyamatot, akkor azt mondanám, hogy ha legalább 80%-án lennénk azoknak a számoknak, ahol a Telenornál voltunk, mondjuk február 1-én.
És a saját fejekben hogy alakult? Te mikor mondtad legutóbb ki tévedésből, amikor Jettelt akartál volna, de Telenort mondtál, az mikor volt legutóbb?
Én azt mondhatom, hogy már legalább egy hónapja nem mondtam ki véletlenül, tehát tudatosan mondom, de nagyon sokan a környezetemben, még mondhatom, hogy a munkatársaim közül is, családtagjaim közül így mondják, de ezen azért nem lepődöm meg, mert még a Panont is hallom időről időre, egy taxiban vagy máshol. Szóval én azt gondolom, hogy mire ez teljesen átáll a fejekben.
Ugye matáv, az még mindig van.
Vagy igen. Szóval azt látni kell, hogy ez 6 hónap és 18 hónap között lesz valahol.
Rászóltok egyébként egymással? Tehát ez, egymásra? Tehát ez hogy működik itt cégen belül?
Összenevetünk, így, inkább így mondanám.
Beszéljünk egy kicsit a névről is. Ugye egy olyan egy névváltás mindig nagyon nehéz dolog, egyszerűen azért, mert az emberekben eleve minden megszokott ellen, tehát egy nagy váltás az ellenállás ütköz ki. Mégis talán én azért néhány ilyen márkaváltást már végignéztem így ilyen külső szemlélőként, és itt most a szokottnál talán egy fokkal erősebb meglepődést véltem felfedezni a fogyasztó közönségben, és úgy éreztem, vagy azt olvastam, hogy elég sok kommentet néztem meg, hogy egyszerűen idegennek érzik a magyar nyelvtől ezt a nevet. Hogy született ez a döntés? Hogy kell ezt elképzelni a gyakorlatban? Van egy névválasztó bizottság, van egy 100 neves lista, és akkor abból szépen húzogatjátok le, aztán eljuttok ide? Vagy?
Pontosan így, ahogy elmondod, van egy hosszú lista, aztán van egy rövid lista.
Ezzel az ügynökség jön? Vagy
az ügynökség jön, a rövid listával az ügynökség jött, és több irány volt, amit viszonylag kidolgozott formában láttunk, tehát volt logója, volt brand purpose-e, vagy brand story-a, voltak alaparcolati elemei, tehát mondjuk meg tudtuk nézni, hogy néz neki egy boltban, vagy egy honlapon, tehát ilyen kidolgozottsági szinten megvizsgáltunk több irányt, és ezeket az irányokat elküldtük kutatásra minden országban, ahol a márkaváltás érintett, illetve olyan országokban is, ahol nem érintett, de lehet, hogy majd egyszer érintett lesz. Tehát mondjuk azt, hogy a C-központ Csehországban, a cseh piacon is megkutattuk. És azt láttuk, hogy egyrészt nagyon kicsi a különbség az egyes országok között, ez szerintem picit meglepetés, hogy nekem legalábbis az volt.
Tehát ugyanazt gondolják zömében a bolgár, a szerb, meg a cseh, meg a magyar fogyasztók.
És a visszajelzés az volt, hogy ez alapvetően jó. Alapvetően jó, pozitív, frissnek hat, üdének hat, és úgy érzik, hogy izgalmas a dolog.
Megmondod, mi volt a második helyezet?
Nem mondom meg. Annyit elárulhatok. Sejtettem. Annyit, kérlek, nevet pökhendiségnek, de ez üzleti dolog. Annyit elárulhatok, hogy volt egy név, ami kiszivárgott a bolgár piacon, a bolgár sajtóban, ennek az ottani, hogy La-A, tehát mint a haszolmizációból is lehetne, és mondhatom azt, hogy Kodály Zoltán hazájában ez akár egy jó dolog is lehetett volna. Én azért a nap végén ülök, hogy nem ez lett. Tehát, hogy én munkahelyem Lá, nem tudom.
Ez magyarul, valószínűleg itt vannak olyan nyelvi különbségek, ez magyarul valószínűleg furcsábban hangzott.
Igen.
Mint esetleg.
Nagyon érdekes, hogy még ez a név sem szerepelt tragikusan rosszul. Szóval volt egy önbizalmunk a kutatás után, azt láttuk, hogy ez egy jó kezdet. És ha szabad ezt a hasonlatot elmondanom, én azt gondolom, hogy egy rockzenekar, vagy egy bármilyen zenekar nem attól lesz valójában népszerű, hogy mi a neve. Tehát nem tudom, a Tankcsapda egy jó néve, vagy a Halott pénz jó néve. Egy zenekar attól lesz jó, vagy attól lesz népszerű, hogy jók a dalai, vagy jó a frontemberük, vagy izgalmasak a videoklipjei. Pont ezt gondolom a Jettelről is, hogy ez egy tök jó kezdet, egy tök jó keretrendszer, és hogy ezt a nap végén az emberek fogják-e kedvelni, tudnak-e egyáltalán hozzá kapcsolódni, az attól függ, hogy mit töltünk bele.
Amikor márkaváltásról beszélünk, illetve konkrétan ebben az esetben, mennyire képezi részét a gondolkodásnak, hogy az örökség is benne maradjon. Vagy kérdezhetem úgy is, hogy a Jettelben van-e valahány százalék, és akkor ha igen, akkor hány százalék Telenor, vagy akár Panon GSM még?
A névben, az arcolatban nincs 0%. A Telenor az egy sokkal skandinávabb volt, ha van ilyen szó, ami azt jelenti, hogy hűvösebb, visszafogottabb, azért az a világos kék szín egy jóval decensebb világot adott ki. A Jettel sokkal karakánabb, sokkal modernebb, mi azt gondoljuk, és sokkal inkább megfogalmazott az alkotása során az az igény, hogy ez a digitális korban üssön, működjön jól. Ezt úgy értsd, hogy előbb néztük meg, hogy fog kinézni mobil kijelzőn, mint hogy fog mutatni épülethálón vagy sajtóhirdetésben, mert hogy abban hiszünk, és azon, hogy ez nem telkó-specifikus dolog, hogy egyre többször digitális kijelzőkön fognak ezzel a márkával.
Akkor előbb építettétek meg mondjuk az applikációt, mint a desktop felületeteket?
Ez egyébként nem feltétlenül igaz ez a sorrend, azt emelném inkább ki, hogy amikor döntöttünk arról, hogy hogyan kell kinézni ennek a logónak, vagy mi legyen a pontos árnyalata, akkor először screeneken néztük meg. Kifejezetten volt egy ilyen szakasz, amikor próbáltuk összegyűjteni, hogy ez a szűk kör, amit mondtam, aki részt vesz, hányféle készüléke rendelkezik otthon az irodában, és néztük, hogy ilyen típusú laptopon, olyan típusú képen, már hogy tévéképernyőn, mobiltelefonon, hogy néz ki, és néztük össze ezeket. Tehát amikor az árnyalat pontosításáról volt szó, azt gyakorlatilag kijelzőre optimalizáltuk első körben.
Oké, tehát akkor azt mondtad, hogy a névben és a márka értékekben nem, de akkor ha jól értem a mondatnak a felépítését, akkor mégiscsak vannak olyan dolgok, amikben valami fajta hagyományra épít.
Most kezdjük belülről, a vállalati kultúra, ugye az emberek fejében lévő márkakép. Természetesen mindent megtettünk, és a munkatársainknak meséltük el először, hogy mire összül az a dolog.
Van olyan ember, aki karakterében, pozíciójában, bárban Telenoros volt, de Jetteles nem lehet? Tehát érted, hogy értem? Tehát, hogy kell-e a céges kultúrába ilyen típusú változásnak föllépnie?
Én nem gondolom, hogy valaki itt a beállatnál az, akinek fogadni március 1-én, hogy arra úgy, te a Telenorban az év dolgozója voltál, a Jettelben nem férsz be. Azért nem ilyen éles a határvonal. És nem is megy, ahogy a fogyasztók fejében nem történik meg egyik napról a másikra ez az átkapcsolás, a munkatársak fejében sem fog ez így végbe menni. Amire inkább gondolni kell, hogy a hangsúlyok egy picit máshova kerülnek. Amire gondolni kell, hogy van ebben egy megújulási lehetőség. Van lehetőség arra, hogy amikre eddig egyféleképpen tekintettünk, most egy picit másféleképpen tekintsünk, és ez egy nagyon fontos és nagyon-nagyon aprólékosan megtervezett folyamat. Nem egy elvágolagos dolog, hanem ez egy átmenet.
Ebben a részében van egyébként külső segítségetek? Tehát, hogy az ügynökség az segít abban, hogy a márkát valahogy kialakítsa, de azért itt ebben nagyon komoly HR meg employer branding feladatok vannak ennek. Hogy futottatok neki?
Igen, ezt ilyen internal engagementnek neveztük ezt a fajta streamet, vagy ezt a csapatot, aki ezzel foglalkozott, és igen, itt is volt külső segítség az elején, és minden ország belső kommunikációs és HR szakemberei összedugták a fejüket, és kidolgoztak egy ilyen tervet arra vonatkozóan, hogy ezt az átmenetet hogyan kell jól megcsinálni. Ennek része az, hogy a márkaváltás napján adunk mindenfajta ilyen márkázott ajándékokat. A legnépszerűbb azt elmondhatom egy Jetteles zokni. Ebből hoztam neked is egyet egyébként.
Ezt én ezt még nem láttam. Nem kell kivágni. Büszkén fogadjuk el a mindenféle céges ajándékokat.
És örülök neki. De most gondolsz, toltól a pasztarton át a mindenfajta kézzel fogható dolgokig. De nagyon fontos, hogy el kell mesélni, hogy ez az új vállalat kultúrájában mit képvisel. Ugye minden márka, én azt gondolom, törekszik arra, és mi esetünkben ez meg is valósult, hogy legyen egy purpose, legyen egy dolog, egy központi gondolat, ami alá fel tudunk zárkózni. Ez megjelenik a külső kommunikációban, és ez a központi gondolat kell, hogy vezéreljen bennünket házon belül is. Létrehoztunk értékeket, létrehoztunk ilyen viselkedési mintákat, viselkedés formákat, amire azt gondoljuk, hogy egy Jetteles kultúrában.
Hogy kell elképzelni, hogy létrehozok egy viselkedésformát? Egy színész eljátsza a dolgozóknak, hogy így kell bizonyos helyzetekben?
Nem, ezek inkább ilyen hívószavak, így képzeld el. Tehát hogyan viszonyulunk egymáshoz? Hogyan viszonyulunk az új dolgokhoz? Hogyan viszonyulunk az ügyfeleinkhez? Hogyan viszonyulunk a vitához, a véleménykülönbségekhez? Tehát ezekkel kapcsolatosan vannak ilyen alapelveink, amiket létrehoztunk, és ezeket először is meg kellett magunknak formálnunk, utána el kell kezdjük ezt átadni, és utána el kell kezdenünk ennek megfelelően élni. Ennek nagyjából az átadási szakaszában vagyunk. Tehát nem tudnám azt neked kijelenteni, hogyha végignézned, ez egy 7 pontból álló lista, ennyit talán elárulhatok. Ha most bejönnél egyszerűleges napon az irodába, nem mondom azt, hogy mind a 7 pont mellé tudná azonnal pipát tenni, inkább azt mondom, hogy e felé tartunk. Ez nem a jelenlegi állapot rögzítése, hanem a jövőbeni ambíciónak a kitűzése.
Kell majd jettelességből vizsgázni a munkavállalóknak?
Még nem voltam, hogy lesz egy ilyen jettel certifikát, aminek meg kell felelni, de az nagyon fontos, hogy legyenek közös gondolataink, olyan dolgok, amiket minket egy csapattá szerveznek. A nap végén ez jelenti azt, hogy van a vállalatnak egy kultúrája.
Említetted a purpose-t, ami most az egyik legnagyobb ilyen buzzword ezen a piacon. Most a márkaváltástól teljesen függetlenül is. Mit gondolsz arról, hogy pont erről, hogy ez mennyire buzzword, szóval ezt most tényleg mindenki elmondja minden ilyen marketinges interjúban, mennyire kell egy cégnek a kommunikációját társadalmi célok, feladatok, elvárások köré szervezni, és van ebben valami speciális szerepe, valami speciális elvárás a telekommunikációs cégekkel kapcsolatban?
Én azt gondolom, hogy ez nem egy CSA dolog a purpose. Sőt, azt is gondolom, hogy ez a kommunikáció szintjén reked, tehát vagy a CSA, vagy akár a tévéreklámok szintjén reked meg, akkor fabatkát sem ér. Akkor van értelme purpose-ről beszélni, hogy a vállalat minden egyes tevékenységében ez tetten érhető. Ha ezt tudjuk, hogy mi ez, és éljük, ennek megfelelően dolgozunk. Ha zászlónkra tűzünk egy gondolatot, akkor ezt hitelesen és következetesen kell képviselni. Éveken át. Tehát ez nem megy az, hogy ma ez a purpose-ünk, holnap az a purpose-ünk. Én azt gondolom, hogy a telekommunikációs szektornak, és egyébként minden szektornak önazonosnak kell lenni ebben. Tehát nem tűzhetünk purpose-ként ki olyat az ászlónkra, aminek nem fogunk tudni megfelelni, vagy semmi közünk hozzá. Az biztos, hogy nekünk a kommunikáció, vagy a technológiai szektor, ez egy picit tágabban értelmezve a technológiai szektor, által kínálókkal kapcsolatos purpose-t célszerű kitűznünk. Hogyha ezt megtaláljuk, és ennek megfelelően tudunk hosszú távon működni, és amikor terméket fejlesztünk, ezt vesszük figyelembe, amikor hálózatot fejlesztünk, új technológiákat vezetünk figyelembe, akkor megkeressük a kapcsolódásokat, akkor ez előbb-utóbb átélhető lesz, és érthető lesz az emberek számára. Ha ezt nem csináljuk meg, akkor ez tényleg egy buzzword marad, vagy inkább azt mondom, hogy egy lufi.
Egy olyan az minden ember életére valamilyen módon ható és váratlan dologra, mint például egy háború, kell reagálni egy cégnek. Most függetlenül attól, hogy nálatok így már kavártál zajlik, most egy kicsit ettől tekintsünk el, és általánosságban kérdezem, hogy feladatotok-e nektek ilyenkor tenni valamit, vagy pedig ez nem a piaci szereplőknek a feladatkörébe tartozik szerintem.
Én azt gondolom, hogy ez feladatunk, de egy pillanatig sem kényszerként éltük meg. Abban a pillanatban, hogy nyilvánvalóan vált ez a helyzet, összegyűltünk, és elkezdtünk arról beszélni, hogy tudunk segíteni. Előbb beszéltem arról, hogy önazonos módon kell tenni. Választhattuk volna azt, hogy mi élelmezési kérdésekre fókuszálunk. Választhattuk volna azt, hogy lakhatási kérdésekre fókuszálunk. Ami nekünk legjobban áll, az, hogy a kommunikáció területén keresünk meg, hogy mit tudunk tenni. És ezt a lehető leggyorsabban elindítottuk. Nagyon sokféle szervezettel működtünk együtt. Folyamatosan követjük az eseményeket. Ugye azért, ahogy ez elindult, ahol ma tart, meg ahol holnap fog tartani, helyszíneit, gócpontjait tekintve, vagy a segítségnyújtás pontos formáit tekintve ez folyamatosan változik, de egy dolog a kezdetektől biztos volt, hogy szeretnénk segíteni abban, hogy aki Magyarországon él, magyar mondjuk jettel ügyfél, az tudjon az Ukrajnában lévő rokonaival, barátaival, üzletfeleivel kapcsolatot létesíteni. Tehát aki innen szeretne oda hívást kezdeményezni, annak legyen erre lehetősége. A másik pedig az, hogy aki kényszerből hozzánk érkezik, és azért elég sokan vannak, nekik lehetőséget biztosítsunk arra, hogy itthon eligazodjanak, tudjanak adatkapcsolatot és beszélgetést létesíteni. Ez a mi esetünkben arról szólt, hogy több mint 40 ezer SIM kártyát átadunk ezeknek az érkezőknek, menekülteknek, ha úgy tetszik, olyan formában tesszük, hogy ezen a SIM-kártyán van beszélgetési lehetőség, tehát 50 percet lehet beszélgetni, van 5 giga adat, én szerintem az egy elég tisztességes és szép keret, illetve, ami nagyon fontos, hogy sok esetben, ha valakinek olyan készüléke van, amiben nem lehet a Jettel kártyát betenni, akkor adunk mellé egy telefont is. Nagyon érdekes egyébként az ukrán mobilpiac. Munkatársaim közül nagyon sokan voltak kint önkéntesek a határon, vagy akár a budapesti helyszíneken. A vállalat ebben támogat is bennünket, aki elmegy ilyenre, az egy nap szabadságot kap. Szerintem ez egy nagyon hiteles és nagyon jól működő rendszer. Nagyon sok ukrán mobil használónak olyan készüléke van, amiben 2 SIM-kártya, és ez ilyen dual SIM-es dolog. Ez Magyarországon nem annyira népszerű.
Általában a keleti piacokon jellemzőbb szokott lenni.
Keleti piacokon jellemző, és azt akartam ezzel elmesélni, hogy ez jó lehetőséget biztosított arra, hogy az általunk adott kártyát nagyon sokan egyből tudták.
Tehát nem használni. A telefont fogadták el, hanem nem arra volt szükségük, hanem
tudták meglévő készüléküket, használni. Igen.
Ide kapcsolódik, és egy kicsit kapcsolódik a purpose mellé is annyiban, hogy a másik ilyen nagy buzzword, amit gyakorlatilag most mindenhonnét hallok, az a brand safety, ami ugye egy ilyen szituációban, amikor ráadásul mindenféle értelemben nem safety média közeg vesz minket körül, akkor ez fölmerül márkákban, mi maguk is látjuk azt a saját felületeinken, hogy érkeznek olyan hirdetői igények, hogy hogyan, ugyan sok embert akarunk elérni, de hogyan lehet úgy megjelenni, hogy hát a márkánk ne érjen hozzá olyan dolgokhoz, amikkel nem szeretnénk azonosulni. Ti mit gondoltok erről nektek? Ez mennyire fontos, és egyáltalán elvárható-e, ha most a háborútól el is tekintünk, hogyan egyeztethető össze az az elvárás hirdetői oldalról, hogy szeretnék nagy elérést, ugye ti sokakhoz beszéltek, és mégis valahogy egy kicsit félünk azoktól a felületektől, amit az emberek sokan fogyasztanak. Tehát hogyan álltok ehhez a problémához?
Igen, beszéltünk arról, hogy ez közterületen hogyan oldható meg, ott fizikailag lehet szeparálni a különböző üzenettípusokat, és beszéltünk arról a paradoxonról is, hogy igen, a nagy látogatottság az jó, mert sok ember látja a hirdetéseinket, vagy az üzeneteinket.
És ugye ezt szeretnétek is, tehát, hogy ti nem egy nis brand vagytok, hanem ti gyakorlatilag mindenkihez beszéltek.
Főleg egy márkaváltás kapcsán. Tehát még azt lehet mondani, hogy bizonyos termékeink lehet, hogy egy szűkebb célcsoportnak szólnak, a márkaváltás ténye az gyakorlatilag mindenkihez. Tehát jól látod, izgalmasak nekünk a nagy látogatottságú felületek, vagy a nagy látogatottságú konkrét tartalmak, vagy aloldalak. Természetesen ezzel egy időben nem akarunk semmifajta olyan áthallást, olyan fajta kontextust magunknak, ami magyarázatra szorul. Úgyhogy óvatosnak kell lenni ebben a dologban. Azért azt te is látod, és pontosan tudjátok tartalomgazdaként, hogy azért, hogy kizárjak bizonyos oldalakat, vagy tartalomtípusokat, ennek nincs igazából nagy keletje, nincs igazából jó bejártott módja. Tehát tudok bizonyos hirdetőket, bizonyos felületeket egy az egybe kizárni, ezt nem tudom megmondani, hogy nálatok az egyes tartalmi megjelenések közül csemegézzek, hogy én az időjárást azt nagyon kedvelem, mert abban nagy baj nem lehet, a politikai vagy...
Vannak azért nyilván megoldások, amikkel irányítani tudod a hirdetési helyezését, rovatot tudsz választani, címke alapon tudsz targetálni, tehát azért vannak erre megoldások, nyilván nem 100%-os megoldások.
Igen, tehát hogy amennyit így a józan észre meg gondos szakmaisága meg lehet tenni, azt megtesszük, de azt látom, hogy 100%-ig kizárni, hogy olyan kontextusban meg fog jelenni hirdetésünk, amit mondjuk, ha egyesével válogatnék és válogathatnék, akkor nem választanám, ezt nem tudom garantálni.
De ez baj? Tehát, hogy szerinted kárt okoz tényleg a te márkádnak, hogyha esetleg, tehát nem elég felnőtt a fogyasztó ahhoz, hogy ezeket szétválassza egymást, elválassza egymástól?
Szerintem két dologról lehet beszélni, egy átlagos hírolvasó szintjéről, meg az esetleges rosszindulatú kommentelőkről. Tehát ha valaki keres olyan dolgot, amiben beleköthet, akkor én azt gondolom, most fog találni. Őszintén ezt gondolom. Ha valaki a tartalmat úgy fogyasztja, hogy ő tájékozódni szeretne, bizonyos témában el szeretne mélyülni, és ott látott egy hirdetést, ami nem 100%-osan odavaló, akkor van annyira felnőtt, van annyira érett, hogy ezt figyelmen kívül hagyja.
Egyébként ti látjátok azt, tehát érkeznek hozzátok ilyen típusú panaszok, hogy mit képzeltek ti, hogy itt és itt hirdettek?
Nem. Eddig egyetlen egy ilyen se futott be hozzánk. Ez nem jelenti azt, hogy nem fog beérkezni ilyen, de a közösségi médiában se találkoztunk ilyennel, illetve a direkt csatornákon se jött ilyen jellegű megkeresés.
az automatizált hirdetésű megoldások, azok mennyire jelentek? Egyáltalán nálatok ez mennyire fontos, hogy tényleg egy nagy hirdetők vagytok, és tömegelérést akartok vásárolni, tehát ti rá vagytok arra kényszerítve, vagy együtt éltek azzal, hogy ti tömegmédiumokban hirdettek. Szerinted van az a tendencia nálatok, vagy lesz az a tendencia, hogy a klasszikus hirdetési megoldásoktól az automatizált megoldások felé mozdultok el?
Én nem látok ebben olyat, hogy kizárólag az egyik, vagy kizárólag a másik. Én abban hiszek, hogy ezt egy jó mixben kell csinálni, és a mixnek az arányaival kell folyamatosan játszani. Az is látszik, hogy vannak olyan üzenettípusok, és megint azt mondom, hogy egy márkaváltás, ahol sokkal szélesebb közönségre lövünk, ott a célzásnak a finomsága az teljesen más, mint amikor azt mondjuk, hogy van egy bizonyos készüléktípus, egy bizonyos tarifatípus, amit pontosan tudunk, hogy kiknek akarunk eladni. Tehát én azt látom, hogy a kevésbé célzott, nagy elérésű megoldások, tehát mondjuk egy AV-re optimalizált megoldások, és az egészen másik végen lévő konverzióra optimalizált, vagy konverzió alapú megoldások egészséges mixe az, ami a jövő.
Lépjünk egy kicsit hátrébb, és próbáljuk a piacot egyel messzebbről nézni. Te mit gondolsz arról egy nagy márka felelőseként, hogy mi a márka szerepe egyáltalán a mai médiapiacon, vagy a mai popkultúrában, hogyha úgy tetszik. Mit várunk a márkáktól?
Én azt gondolom, hogy a márka az egy önbizalmat és igazodást jelentő fogalom. Akkor, hogyha nekünk fogyasztóként arra van szükségünk, hogy egy termékkategórián belül valamilyen módon a rendelkezésünkre álló választásokban tudatosabbak legyünk, vagy valamilyen módon ebben előre tudjunk haladni, akkor jó, hogyha vannak igazodási pontok. Lehet az ár egy igazodási pont, lehet valamifajta termék tulajdonság egy igazodási pont, és lehet a márka is, vagy ezeknek valamifajta mixe. Én hiszek abban, de talán ebben a székben ez nem meglepő, én hiszek abban, hogy a márka a végső döntésekre nagyon jelentős befolyással van. Hiszek abban, hogy egy jól felépített márka, ami releváns, ami izgalmas, ami jó pillanatban, jó helyen talál meg, az segít nekem abban, hogy jó döntéseket hozzak, és segít abban, hogy megerősítse azt, hogy amilyen döntést hoztam, azt jól tettem.
És akkor mindez képest mi a márkák életében az ügynökségeknek a feladata? Ugye ti sokféle ügynökséggel dolgoztok együtt, és most is az előbb is mondtad azt, hogy ráadásul például a márkaváltásban nem is egy hazai, hanem egy nagy nemzetközi ügynökséggel működtök együtt. Hogyan működik ez? Tehát mi a márkákhoz való viszonya az ügynökségeknek, és hogyan, és változott-e ez szerinted, hogy te dolgoztál különböző szektorokban, és elég régóta vagy ezen a pályán, változott-e ez mondjuk az elmúlt 10 évben ez a dolog?
Ő azt mondta, hogy sok ügynökséggel dolgozunk, egyébként nem olyan sokkal, tehát azért az Artificial Group, a lead ügynökségünk, és azért azt lehet mondani, hogy nagyon szoros kapcsolatban vagyunk velük, nagyon szoros együttműködésben vagyunk.
De sok alatt arra gondoltam, hogy nem egy ügynökségetek van, hanem más területen, tehát hogy ja,
persze,
megjelennek.
Persze, de rendezvényekre más ügynökséget használunk, vagy social médiában is van más segítségünk is az Artin kívül. Ami izgalmas ebben az egészben, hogy mit érdemes házon belül tartani, és mit érdemes házon kívül. Mi ennek az előnye, mi ennek a hátránya? Nagy márkákat látunk, tehát Apple, aki azt mondja, hogy jobban bízik azokban a kollégákban, akik bent ülnek abban a székházban, abban a közegben. Lehet, hogy ez azért van, mert bizalmas az információ, be akarják minden módon akadályozni, hogy illetékten kezekbe jusson. Lehet, hogy hisznek abban, hogy aki csak nekik dolgozik, az elmélyültebb, többet tud róla, jobban kötődik az termékhez. Tehát a házonbelülségnek biztos, hogy előnye az, hogy többet tud, és sokkal inkább a fókusza arra az adott termékre, arra az adott márkára összpontosul az ember résztvevőknek. A másik oldal az az, hogyha egy ügynökség több szektorban működik, nyilván azon a szektorban véletlenül nem dolgozik versenytársaknak, ez azt mondom, hogy kizárható, akkor többféle tudással rendelkezik. Azok a szakemberek, és most kreatív igazgatótól operátoron át bárkire, ha gondolsz, akik többféle dolgot látnak, lehet, hogy frissebbek, lehet, hogy jobban tudnak új ötleteket behozni, és ezáltal a nap végén egy színesebb, naprakészebb végtermék márka kommunikáció születik. Én azt gondolom, hogy mind a kettő mellett hosszasan lehet érvelni, és látok ebben dinamikát is, hogy mikor van inkább az outsourcingnak egy ilyen felívelő szakasza, mikor van inkább a húzzuk be házon belül a tudásnak hulláma, és azt is látom, hogy ezek különböző szakmacsoportoknál másképp van. egy médiavásárlásnál, egy social médiánál, vagy egy ATL kommunikációnál más-más szinteken vannak ezek a insourcing, outsourcing lépések. Én nem érzem ezt egy statikus dolognak. És nem érzem azt, hogyha valaki elindul egyik irányba, akkor azt örök életére azt az irányt fogja képviselni. Inkább azt látom, hogy vannak előre tett lépések, visszafejtett lépések, és a pillanatnyi üzleti igénynek, pillanatnyi büdzsé lehetőségnek, munkavállalói szempontoknak, egyebeknek megfelelően keresi mindenki a saját mixét.
Tehát azt mondod, hogy ez folyamatosan hirdetői oldalról, akkor végzed jól a dolgodat, hogy ez folyamatosan ezen gondolkodsz, és felülbírálod esetleg a...
Én szerintem ezt a kérdést nyitva kell tartani.
Milyen gyakran kell tendereket kiírni például?
Mielőtt tendert írunk ki, az nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mire írjuk ki a tendert. Elég jól lehet számszerűsíteni azt, hogy egy média vásárlásnak mik a költségei. Ugye mennyibe kerül a médiaügynökségi jutalék, most tényleg nagyon egyszerűen mondva, és mennyibe kell ugyanazokat a szakembereket házon belülre ültetni. Lehet ennek a forgatókönyveit számszerűsíteni, elég pontosan lehet, és lehet ez alapján mindenfajta üzleti modelleket felépíteni. Most a médiaügynökséget emeltem ki, de ugyanezt a kreatív munkafolyamatokra is meg lehet csinálni. Házon belül lehet podcast stúdiót létrehozni, házon belül lehet akár forgatásokat is megvalósítani egy extrém esetben. Tehát ezeket a szenáriókat kell szerintem minden marketing kommunikációs területnek önmagának végvetíteni, vagy végszámolnia. Ha megvan, hogy mi melyik modellben hiszünk, és tudjuk, hogy milyen feladatra lesz szükségünk házon belül, vagy házon kívül, akkor ezt a tendert ezt ki lehet írni, meg lehet beszélni, hogy erre van szükség, és akkor lehet egy szuperversenyt hirdetni.
Záró kérdés. Beszéltünk itt buzzwordokról, amik éppen divatosak a kommunikációs piacon, ezek jönnek, mennek. Mit gondolsz arról, hogy mi lesz a következő ilyen nagy dolog ebben a kommunikációs iparban, amiben itt együtt tevékenykedünk?
Látok egy nagyon erős tendenciát, ami a reklámkerülésről szól. Tehát adblocking és mindenfajta, ez technológiailag is, illetve fejben is nagyon sokféle fokozatot jár be. Alapvetően azt látom, hogy a reklámok kedveltsége, tehát ha úgy tekintünk rá, mint reklám, az ez nagyon nehéz tetteni, hogy azt mondja, hogy valaki, hogy ő reklámrajongó, akkor, hogyha nem a reklám szakmában dolgozik. Tehát sokszor ez egy zavaró dolog. Sokszor úgy kell az emberek figyelméért harcolnunk, hogy ők ellenállnak ennek. Én azt látom, hogy a jövő arról szól, hogy nem megpróbálunk egy ellenállást legyűrni, tehát nem egy negatív helyzetből próbálunk valahogy semlegest vagy kicsit pozitívat csiholni, hanem olyan módon beszélgetünk emberekkel, olyan módon beszélgetünk a márkánkról, amit inkább tartalomként érzékelnek. Ha izgalmas dolgokat jó helyen, jó időben, jó embereknek mesélünk el, amiben megtaláljuk a márkánk szerepét szuperül, akkor az onnantól kezdve nem reklám lesz, hanem tartalom lesz. Ha tartalmat keresik az emberek, reklámot kerülik, akkor én azt gondolom, hogy nekünk a tartalom előállítás felé kell elmozduljunk.
És ez el tudod képzelni, hogy ez egészen odáig elvezet, hogy mondjuk ilyen nagy cégek, mint amilyen ti is vagytok, saját tartalomgyártó részleleket fog létrehozni, és tartalomgazdák lesznek?
Számtalan ilyen példát látsz mindenfelé a világban, hogy most ez milyen típusú tartalmakra fókuszál, vagy hol kezdődik. Azt mondom, egy blog, az gyakorlatilag szerintem minden jelentős szereplőnek van saját blogja. Nekünk is van saját blogunk, B2B célcsoportnak működtetünk egy ilyet. Közösségi médián keresztül mindenfajta tartalmakat ma is előállítunk. TV-adást, azt nem csinálunk. Nem is gondolom.
Még.
De nem is gondolom, hogy ez lesz a fő csapás irány, hogy mi TV-filmeket fogunk csinálni, vagy mindenfajta sorozatokat akarunk előállítani. Valahol a TV-reklám és a blog között viszont elég széles.
Végülis a szappanoperák valamikor nagyon-nagyon régen hasonló módon indult.
Így kezdődött, igen. De én nem gondolom, hogy a tévés formátumokban kell nekünk majd jeleskednünk, vagy nem azt gondolom, hogy itt van elsődlegesen a keresnünk, hanem mindenképpen az online térben releváns és izgalmas tartalmakba kell tudni magunkat belelátni és belecsempészni.
Nagyon szépen köszönöm. Ez volt a reklámszünet, a 24.hu kommunikációipari és reklámszakmai beszélgetős műsora. Úgy nagyjából 2-3 hét múlva hasonló témákkal, de más vendéggel jelentkezünk. Majd Dolazsai Gergelynek, a Jettel márka és marketing kommunikációs igazgatójának nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk. Sziasztok!
Én is köszönöm, sziasztok! Yeah.